Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, vendégtestvéreinket. Örülök, hogy ti is itt vagytok, velünk vagytok együtt. És mint tenni szoktuk, külön szeretettel köszöntöm a kicsinyeinket. Már amennyire kicsinyek. Úgyhogy hoztam nektek történetet úgy fent, mint azt máskor is szoktam. És aki úgy gondolja, hogy innen előről jobban hallja, vagy ha szeretne előre jönni, akkor azt én megköszönöm, és neki is jobb lesz. Így tudok rátok figyelni, ti is én rám, és meg lesz a szemkontaktus, ami nagyon jót tesz a kommunikációnak. Egy olyan történetet hoztam nektek, meg hát a felnőtteknek is, aminek az a címe, hogy Kiki a maga helyén. Ez arról szól, hogy Kiki a maga helyén hogyan töltheti be azt a rendeltetését, amit a Jóistentől kapott. És most szeretném, ha figyelnétek, és akkor a végén majd megkérdezném tőletek, hogy mit jegyeztetek meg ebből, és mit visztek el magatokkal. Tehát az a címe, hogy Kiki a maga helyén. Gyöngyike nagy igyekezettel a késeket tisztította, közben halkan dúdolt egy éneket. E bűnös világnak, sötét éjjelén, Kiki világítson a maga helyén. Lehet, hogy van, aki ismeri közületek. Mit bajlódsz annyit a késekkel? Kérdezte Márta. Mert az én helyemen így világíthatok, felelte vidáman Gyöngyike. Hiszen tudod, Kiki világítson a maga helyén, és én minden tőlem telhetőt megteszek. Én nem pocsékolnám így az erőmet, mondta Márta, úgysem veszi észre senki. De Jézus látja, mondta Gyöngyike, és újból énekelt, Kiki világítson a maga helyén. Hát ez a gyermek minden tőle telhetőt megtesz, mondta magában elgondolkodva Márta. Én is vigyázok a munkámra. Ha az Úr látja a késeket, látja azt is, hogy sütöm ki a húst. És kiválóan készítette el Márta ma a húst, különlegesen jól sütöttet ki, mondta neki Emma. Gyöngyikének köszönhetem, felelte Márta, örömtől kipirult arcan, és elmondta a kések történetét. Emma éppen ruhát vasalt a testvérének. Fáradt és ideges volt. Ilonkának ugyan mindegy, hogy milyen lesz, sietek vele, gondolta. De amikor meghallotta a kések történetét, igyekezett a lehető legszebben kivasalni. Milyen szépen vasaltad ki a ruhámat, mondta Ilonka. Emma nevetve felelte, Gyöngyikének köszönheted. Ilonka barátnője állított be. Társaságba hívta őt. Nem mehetek, felelte Ilonka. Biblia órára kell mennem, mert ott van a helyem. Hogy értsem ezt, hogy ott a helyet? Erre Ilonka elmondta néki Gyöngyike késeinek a történetét. Barátnője elgondolkozva szólalt meg. Nos, ha nem akarsz velem jönni, akkor én megyek veled. Nagy segítségünkre voltak ma az éneklésnél, mondta az ige hirdető hazafelé menet. Nem is gondoltam, hogy eljönnek. Gyöngyikénk indított erre, mondta Ilonka. Ő mindig a lehető legjobbra törekszik még akkor is, ha csak az evőeszközök tisztításáról van szó. És még egyszer elmondták a történetet. Mégis bemegyek ige még egyszer, mondta az ige hirdető, miközben megállt egy kis szegényes ház előtt. Tegnap ugyan azt gondolta, hogy semmi értelme, de mégis meg kell tennem minden telhetőt. A házban egy beteg feküdt. Sokszor próbáltak már vele beszélni, mielőtt meghal, az egy szükséges dologról, de a beteg hallani sem akart róla. Most a látogató azzal állított be, hogy egy kis történetet akart elmondani neki. és gyöngyikéről beszélt neki, a késeiről, a maga kis helyéről és arról a vágyakozásról, hogy mindig a tőle lehető legjobbat tegye, és Jézus világíthasson az ő kicsi helyén. Meg arról, hogy mi minden lett ebből az egy nap alatt. A beteg a szemeit törölgette, és csendesen megszólalt. Én mindig csak füstölgök az én helyemen, ahelyett, hogy világítanék. Szeretném végre igazán megtalálni a helyemet. Gyöngyike Jézusa nekem is segít majd. Így Gyöngyike sok jót tett azon a napon annélkül, hogy tudott volna arról. A Szentlélek így hoz elő kis dolgokból is sok áldást. Másnap reggel ismét rendesen végezte a munkáját, s vidáman énekelte. Jézus szól, világíts szép ékesen, mint a kicsi lámpa tisztán és fényesen. E bűnös világnak sötét éjjelén, kiki világítson a maga helyén. Persze olyanok is voltak, akik semmibe se vették Gyöngyike késének a történetét, de ez mit sem változtat azon, hogy amit Gyöngyike az Úrban cselekedett, abból észrevétlenül hatások áradtak ki hívők és hitetlenek felé egyaránt, annélkül, hogy Gyöngyike csak egyet is észrevett volna belőle. Voltak, akiknek áldására volt, másoknak ítéletre hozott az, hogy semmibe se vették. És te, kettő közül vajon melyik vagy te? Gyerekek, mit mondott ez a történet? Igen, az biztos, nem is keveset. És, na és mi a tanulság ebből? Mondd még egyszer egy picit hangosabb. Igen, tehát a jó példa az, jó példára késztet másokat is. És még, oda kell figyelni a legapróbb, szinte jelentéktelennek tűnő munkára is. Miről szól az a legkisebb munka is? Ugyan emberek nem látják, de... Valaki látja, és még a másik. Így tudunk világítani a mi kis helyünkön. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és hogy aktívak voltatok. Ha gondoltok, a helyetekre mehettek. Világítás az mindig nagyon fontos, és majd az ige hirdetésben remélem mindnyájan látni fogjuk, hogy tényleg nagyon fontos. Szeretném, ha velem együtt megkeresnétek Lukács evangéliumának a 17. fejezetét, és ott közösen elolvasnánk a 28-ról a 32. terjedő verseket. Tehát Lukács evangélium a 17. része 28-tól a 32-ig. Lukács 17, 28-tól. Hasonlóképpen, mint Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon is, melyen az embernek fia megjelenik. Az a nap, aki a háztetőn lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye. És aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. És ha címet kellene adni az igehirdetésnek, akkor én ezt adtam, vagy ezt adnám, hogy emlékezzetek Lót feleségére. És az volt a kérdés számomra, hogy Jézus miért tartotta ilyen fontosnak azt, az egész Ló történetéből, sőt, előtte még Noé története az özönvíz előtti világról beszél, hogy külön hangsúllyal kiemelje, és elmondja a tanítványainak és a mindenkori tanítványainak, különösképpen azoknak, akik Jézus második eljövetele előtt élnek, hogy emlékezzetek meg Lót feleségére. Miért kell megemlékezni Lót feleségére? De ahhoz, hogy ebből többet megértsünk, szükséges néhány szót említeni vagy szólni Lótról és az egész családról. És arról a városról, amelyet Jézus is megemlít, nem véletlenül. Látnunk kell azt, én gondolom már mindjárt tapasztaltátok és érzitek, hogy nagyon arrafele tart a világunk. Erről az igéből milyen következtetésre jutunk, hogy mi jellemezte Sodom a társadalmának a mindennapjait. Mit olvasunk itt Lukácsnál? Azt írja, hogy ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. Van-e ezzel baj? Nincs. Nincs. Mert hát így működik egy társadalom, nem? De szükséges-e, hogy ezzel kapcsolatban megnézzük a Szentírás további kijelentését, és összességében vizsgáljuk meg ezt a történetet. Ugye, és ez példa arra nézve, hogy minden egyes ígét, vagy egy-egy részletet, amit tanulmányozni akarunk a Szentírásból, a lehetőleg az összes ígét válasszuk ki, ami kötődik hozzá, és az összes íge alapján próbáljuk megérteni azt, ami a legfontosabb tanulság, különösképpen pedig azt látni benne, hogy mi az, amit a Jóisten rajta kívül a Szentlélek által üzen mindannyiunknak. Akkor tegyünk mi is így, és Mózes első könyve 13. fejezetét olvassuk el. Ez arról szól, 13. fejezetnek csak a 13. versét, mert ez arról szól, hogy milyen állapotban volt már Sodoma akkor, amikor Lót oda költözött. Így olvassuk, Sodoma lakósai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. Ugye ebből az igéből már arra következtethetünk, hogy ez az evés, ivás, meg ültetés, meg aratás, meg építkezés, meg társadalmi helyzet, mert korán sem tűnik annyira erkölcsileg fényesnek. Szintén innen a Mózes első könyvéből a 18. fejezet, 20 és 21. verse. Tudjátok, itt arról van szó, amikor Ábrahám alkudozik az Úrral, hogy megmentse Lótot családját, és ha van még valaki, aki Lót bizonyságtétele által megtért a városban. Tehát így olvassuk a 20 és 21. versben. Mondta azután az Úr, ugye Ábrahámnak, mivel hogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnök feletté megnehezedett, alámegyek azért, és meglátom vajon teljességgel a hozzám feladott kiáltás szerint cselekedtek-e vagy nem. Tudni akarom azt. Az Úr figyelést lát a földön. Figyeli a társadalmat, az embereket, a vezetőket, mindenkit. És ez nagyon fontos számunkra, hogy, az Úr ő mindig látja azt, ami a valóság. Nem csak kívülről, hanem belülről is. Olvassuk tovább a 19. fejezetből az első 10 verset, és igazából ez mutat rá arra, hogy Sodoma lakosai erkölcsileg milyen állapotban voltak. Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában ül, és mint meglátta őket, Lót felkelt eléjük, és arccal a földre borult. És mondta, ímé én, uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és hájatok ott, és mossátok meg lábaitokat, reggel korán felkelhettek, és indulhattok utatokra. Azok pedig mondának, nem, hanem az utcán hálunk meg. De nagyon unszolá őket, és betérjének hozzá, és bemenjenek az ő házába, ő pedig szerez nekik vendégséget, és pogácsát, és süte, és evének. Lefekvés előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körülvették a házat. Ifja, örege, mind az egész közösség egytől egyik. És szólították Lótot, mondván neki, hol vannak a férfiak, akik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük meg őket. És kiment Lót hoz, kiméne Lót ő hozzájuk, és az ajtó elejébe, és bezárá maga után az ajtót, és mondta, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. Én még van én nékem két leányom, kik még nem ismertek férfiút, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velük, amint néktek tetszik, csak hogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivel hogy az én hajlékom árnyéka alá jöttek. Azok pedig mondának, eredj el innen! Ismét mondának, ez egymaga nálunk jövevény és őszab törvényt? Majd gonoszul cselekszünk veled, hogy nem azokkal, és rejárohannak a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtják azok a férfiak kezeiket, és bevonják Lótot magukhoz a házba, és bezárják az ajtót. Az embereket pedig, kik a ház ajtaja előtt vannak, vaksággal verik meg, kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. A felolvasottak alapján kik vették körül Lót házát? Férfiak. És a férfiakból ki? Kimaradt-e bárki is? Nem. A városban hány férfi maradhatott otthon? Hányan voltak ott?
A két fő
nem volt ott, már Lót otthon találta őket később. Így van. Ifjútól öregig mindenki. Meg akarták ismerni a két férfi vendéget, hogy? Igen. Szexuálisan. Akikről tudjuk, hogy angyalok voltak. Milyen erkölcsi állapotok voltak? Homoszexualitás, biszexualitás, mert hát asszonyok is voltak. És még ki tudja, hogy mi? Sodomizmus. Igen. Azért a városban voltak, akik dolgoztak is, mert hát ültettek, vetettek, építkeztek, valakinek el kellett végezni. Olvassunk ezekről is Ezékiel próféta könyvében a 16. fejezetből, és keressük meg, aki gondolja. Tehát Ezékiel próféta 16. fejezetéből a 49. és az 50. verset. Tehát Ezékiel 16:49-50. Itt így hangzik a Biblia vers. Tehát Ezékiel 16:49-50. Ímé ez volt vétke Sodomának a te öcsédnek, kevésség, eledelbősége, és gondtalan békesség volt nála és leányainál, és most figyeljetek, de a szűkölködőnek és a szegénynek a kezét nem fogták meg. És felfuvalkodának és cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam. Hogy milyen utálatosságokat cselekedtek, arról beszéltünk már. De kik voltak, akik dolgoztak mezőn, építkezésen? Hogy a szegénynek a kezét meg nem fogtátok. Hát a szűkölködő emberek. És szeretném megkérdezni, hogy ezek a szűkölködő szegény emberek erkölcsileg különbek voltak? Így van. Egy férfi sem maradt ott, otthon, az a két bő mindenféleképp, vagy több, nem tudom, hogy mennyi. És tudjátok, az Úr azt mondta az ő eljövetelével kapcsolatban, hogy az ő eljövetele előtt ilyen állapotok lesznek. És ne gondoljuk azt, hogy nem ilyen lesz. Ez Jézus profécia, ez Jézusi profécia. Ilyen, hogy? Igen. Ilyen durva lesz, és nincs okunk kétségbe vonni. És tudjátok, amikor erről gondolkodtam, akkor a szívem a kicsinyeink miatt így facsarodott össze. Meg a szülők miatt, meg a nagyszülők miatt. Milyen világnak megyünk neki? Milyen világnak megyünk neki? Hát, ha valamikor imádkozni kellett a kicsinyeinkért, meg a szülőkért, sose felejtsük el. Ebbe a világba megyünk bele. És amit még ehhez hozzá szeretnénk tenni, ne gondoljuk azt, hogy a vallási világ az más. Sodomával ábrázolja az erkölcstelenséget. A vallásos világot melyik várossal ábrázolja? Mennyivel különb? Olvassuk el Jelenések könyve 17. fejezetének az első verseit, jó? És erről is csak néhány szót szóljunk. Tehát Jelenések könyve 17. rész. Mindjárt mondom, hogy az egészet nem olvassuk fel, de 1-től 5-ig mindenféleképp. Jelenés 17, 1-től 5-ig. És jöve egy a hét angyal közül, kinél a hét pohár vala, és szól a nékem mondván, jövel, én megmutatom néked a nagy paráznának károsztatását, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakósai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, és amelynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesített, vala arannyal és drágakövekkel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. Ha ezt röviden össze akarnám foglalni, akkor az egész világ az egy bordélyház és kocsma. Nem? Hát, ha ezt a vallásos világot összevetjük Sodomával, milyen világ elé nézünk? Nézzétek meg, hogy ebből a felsorolásból hiányzik-e valaki a föld lakói közül. Benne van a bordélyház tulajdonosa, nem? A nagy parázna. A paráznának vannak, asszonynak, anyának, leányai. Aztán kiket sorol még? A föld királyait, vagyis a állami vezetőket, politikusokat. És kit sorol meg, kit sorol fel? A föld minden népe. Sodomából is mindenki ott volt, és itt is azt látjuk, hogy mindenki ott van. És én úgy gondolom, hogy egy szuszra ebből az erkölcsi feltőből, hogy elég, nem? Azért, amit most, mit tudom én, néhány percben felsoroltunk, az durva. De nincs okunk kételkedni abban, hogy nem így lesz. És most azt nézzük meg, hogy egy hívő család hogyan viselkedjen ebben a helyzetben, és az a család, akiről az Úr szólt, az olajfák hegyén, ők hogyan viselkedtek egy ilyen társadalomban, és milyen tanulságot vonhatunk le ebből. És még az előző felsorolásban nem beszéltünk még a kizsákmányolásról, a korrupcióról, az elnyomásról, világviszonylatban. Nem beszéltünk a választásokról, amikor az emberek mindig jobban reménykednek, hogy jobb lesz ezzel a választásáról. Nem beszélgettünk a sok politikusi ígérgetésről. És még a prét felvonulásokról, ami egyre inkább hangosabb, erőteljesebb, magamutogatóbb. Sok minden van még itt. De most beszéljünk a hívő családról. A Lót családról. Nagyon nehéz feladat volt, mert az egész Lót családot, ha az Úr Jézus ezt mondta, hogy hát emlékezzetek Lót feleségére, akkor a feleség szemszögéből, vagy hogy mondjam nektek, a feleségnek a gondolkodás módjából kiindulva kellene beszélni, vagy elemezni az egész történetet. Nagyon nehéz ez, mert nagyon kevés feljegyzés van róla. Nekem annyi minden végigfutott a gondolatomban, még a családot is bevontam még este is, hogy próbáljuk meg, elemezzük ki, hogy ki volt Lót felesége. Mert a Szentírásban szinte semmit nem olvasunk róla. És majd látni fogjuk, hogy milyen súlyos volt mégis az ő befolyása. Hogy nem tudjuk azt, hogy hol házasodtak össze. Arra gondoltam, hogy talán Háránban. Mert amikor Sodomába került, akkor már férhez menő korban voltak a lányai. Igazából, hogy ki is volt ez a nő, ki is volt ez a lány, vagy azt, hogy Lót egyáltalán kivel kötötte össze az ő életét. Sok mindenről beszélgettünk, de nem maradt más, mint a bizonyság tételek, és most engedjétek, hogy ezt olvassam fel, mert engem nagyon-nagyon megdöbbentett. A pátyrákek és prófétákban és más helyről is olvasok néhány sort, és kérlek arra, ha tudtok, figyeljetek még. Ezt olvasom Lót feleségéről. Önző, hitetlen asszony volt, aki befolyásával igyekezett férjét Ábrahámtól elválasztani. Ez az Izsák házassága című fejezetben van, vagy pedig a Sodoma pusztulása című fejezetben, az egyiknél megtaláljátok. Tehát azt olvasom, hogy aki befolyásával igyekezett férjét Ábrahámtól elválasztani, az ő kedvéért maradt Lót Sodomában. Ahol nélkülözte a bölcs istenfélő pátriárkának tanácsait, feleségének befolyása és a gonosz város légköre elfordította volna Istentől, mármint Lótot, ha nem kapott volna korábban komoly tanítást Ábrahámtól. Most figyeljetek! Lót házassága és Sodoma otthonul választása, tehát a házasság és a hely megválasztása, az első szemek azoknak az események láncolatában, amelyek nemzedéken át bajt zúdítottak a világra. Hát itt látjuk Lót feleségének a jellemrajzát. Hát nem egy jó választás volt Lót részéről, nem? Nem egy jó választás, hát ha a hit szempontjait veszünk figyelembe. Ezt olvassuk az ő kedvéért, az ő kedvéért, az ő kedvéért. Milyen, ki tudja, hogy milyen szempontok alapján választott Lót feleséget, hogy őt választotta? Próbáltam Lót életét elgondolni. Ebben a családban, ebben a házasságban. Hitből dönt, vagy a feleség kedve szerint. Ha a feleség hívő, akkor együtt tudnak dönteni mind a ketten hitből. Az Isten akarata szerint. De most gondoljuk végig azt, hogy milyen hitbeli elhatározásból indult Lót Sodomába, és hogy milyen hitbeli döntés az, amikor a hitbeli döntést a nem hívő feleségnek a kedvével közös nevezőre kell hozni. Milyen hitbeli döntés ez? Hadd olvassak, hogy Lótot mi vezérelte Sodomába. Mi volt ennek a közös nevezőnek az általa képzelt megoldása. Amikor Lót Sodomába költözött, figyeljetek, komolyan elhatározta, hogy távol tartja magát a gonoszságtól. És ugyanezt parancsolja családjának is. Értitek? Ilyen háttérből hozott döntést ezzel az elképzeléssel. De teljes kudarcot vallott. Környezetének romboló befolyása hatást gyakorolt hitére és gyermekeinek Sodoma lakóival való kapcsolata által érdekei bizonyos mértékben közösek lettek a Sodoma beliékkel. Nem szabad elfelejteni, vagyonnal, gazdagsággal ment be. Hát befogadta a város, nem? Befogadta a város. A következményeket ismerjük. Sokan ma is hasonló hibát követnek el. De a történetünk halad előre, megérkeznek az ítéletet végrehajtó angyalok, hogy hogyan fogadták a város férfi nép, arról már beszéltünk. A mennyei lények természetfeletti módon avatkoztak közben, amikor vakságot bocsájtottak a népre, azután pedig Lóthoz fordult. Ne felejtsük el, hogy milyen elhatározással indult Lót Sodomába. Mire kérték Lótot az angyalok első pontként, vagy első felvonásban? Azt, hogy menjen el és szóljon a városban lakó családjainak, a vőinek. Emlékeztek, hogy hogyan fogadták? Így igaz, tréfának vették. Hogy ért vissza Lót? Milyen érzésekkel? Mik kavarodtak benne? És az éjszakának kezdett vége lenni, gyorsan kellett határozni, gyorsan dönteni kellett, és óriási horderejű dolgok voltak. A vagyon, a család, a gyerekek, az unokák, ha voltak, minden kockán fordult. Néhány órán belül egy ilyen helyzetben ezt mérlegre tenni és dönteni. Lót hazatér eredménytelenül. Lassan hajnalodik már, és indulni kell. Nincs mese, az utolsó pillanat, indulni kell. Lót késlekedik, alkudozik, az angyalok megfogták, kézen fogva mind a négyet, és kivitték a városon kívül. És milyen figyelmeztetés hangzott el az Úr részéről? Ne nézzenek hátra. Lót és két lánya komolyan vették az inkést. De kinézett vissza? Visszafordult. Az ember azt gondolná, hogy ennyi idő után a hívő fél, hát a példaadással, a jó példaadással hitet ébreszt a társába, nem? De nem így működik. Emlékeztek, hogy az Úr milyen törvényt hozott, vagy tanácsot a zsidó népnek, hogy a ti gyerekeiteket ne házasítsátok be a pogány népek közé. Nem véletlenül. Lót felesége hátra tekint. Miért? Eddig beszéltünk a férj az apának az oldaláról, vagy a gondolkodásból. Nőtestvérek, feleségek, anyák, nagyanyák. Mi jár az asszony fejébe? Nem. Ezzel kapcsolatban hadd olvassak. Ünnepélyes parancs újra felhangzott, hogy sietesse őket, mert a tüzes vihart nem lehetett már sokáig visszatartani. De az egyik menekülő megkockáztatta, hogy hátra tekintsen a pusztulásra ítélt városra, és Isten ítéletének emlékművé változott. Érvényes-e az Isten törvénye, vagy nem? Ha maga Lót tétovázás nélkül engedelmeskedett volna az angyalok figyelmeztetésének, és egyetlen ellenvetés vagy tiltakozó szó nélkül határozott léptek el a hegyek közé, menekült volna, a felesége is megmenekült. Érdekes, nem? Még mindig megmenekülhetett. Mindig megmenekülhetett volna. Mennyire volt erős egyéniség Lót a családban? Milyennek kell lenni egy férfinek a családban? Különösen, mikor a hit dolgairól van szó. De már a választásnál eldől, nem? Nagyon rég eldőlt, amikor Lót feleséget választott. Rendkívül sok tanulság van ennek a történetnek. Tehát Lót tétovázása és késlekedése miatt felesége könnyelműen vette a mennyei figyelmeztetést. Ennek az volt a vége, hát könnyelműen vette. Testileg a síkságon volt, de szíve Sodomához tapadt, és vele együtt pusztult el. Figyeljetek! Fellázadt Isten ellen egy hitetlen, nem hívő Isten ellen, mert ítélete elpusztította javait és gyermekeit. Bár Isten megtisztelte és kihívta a gonosz városból, de úgy érezte, hogy szigorúan bánt vele. Nem így gondolkodik a nem hívő ember, amikor is Istenről van szó. Pontosan így gondolkodik. Mert éveken át gyűjtött vagyonát ott kellett hagynia a pusztulásnak. Ahelyett, hogy hálásan elfogadta volna a szabadítást, vakmerően visszanézett, irigyelve azok életét, akik elvetették Isten figyelmeztetését. Bűne tanúsította, nem méltó az életre, arra az oltalomra, amely iránt nem sok hálát érzek. Ugye az volt a cím, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Miért? Újból ez a kérdés. Miért emlékezzük?
Mi tanulságunkra iratott meg, hogy mi ne járjunk így, hogy legyünk határozottabbak és ragaszkodjunk minden ahol az Úrhoz.
Bár igen.
Történik, amit nem sírtunk sokszor.
Ez a hívő feleségeknek, vagy csak a férjeknek szól. Milyen legyen a hívő feleség, nem? Hogy álljon a férje mellett? Hogy támogassa? Hogy segítse, imádkozzon érte a hitbeli döntéseknek a meghozatalához a mindennapi kérdésben? Mennyire vagytok ott a férjetek mellett? Hogyan és mennyire támogatják őt? A férjek mennyire határozottak, gerincesek, egyenesen állók, hogy a feleség és a család megbízzon benne, és segítse őt hitben, mellé álljon. A család is, a gyermekek is. A világ olyanná válik, amiről szóltunk. Milyen hívő családokra van szükség? Hát nem Lót családjára van szükség, hanem, ha szabad ezt mondanám, Ábrahám családjára van szükség. Olvassam el még az összefoglalást, és akkor be is fejeznénk. Az így hangzik. Tanulság. Vigyázzunk, nehogy könnyen vegyük Isten üdvösségünkről való kegyelmes gondoskodását. Vigyázzunk, ez is a pátyerek és profétákban van. Vigyázzunk, nehogy könnyen vegyünk Isten üdvösségünkről való kegyelmes gondoskodását. Vannak olyan keresztények, akik ezt mondják, nem akarok üdvözülni, ha a társam és gyermekeim nem üdvözülnek együtt. velem együtt úgy érzik, hogy a menny nem is lenne menny a számukra szerettei nélkül. De vajon azoknak, akik ilyen érzéseket táplálnak magukban, helyes fogalmaik vannak-e az Istenhez való viszonyukról és az ő irántuk tanúsított nagy jóságáról és kegyelméről? Elfelejtették-e vajon, hogy a szeretet, tisztelet és hűség legerősebb kötelei kötik őket teremtőjük és megváltójuk szolgálatához? Mindenkinek szól az irgalmas meghívás. És mivel barátaink elutasítják a megváltó közben járó szeretetét, forduljunk el mi is tőle. Drága dolog a megváltás. Így van? Drága dolog a megváltás. Krisztus végtelen árat fizetett üdvösségünkért. Igaz? Aki értékeli ezt a nagy áldozatot, és felméri az emberi lélek értékét, nem utasítja el Isten felkínált kegyelmét azért, mert mások is ezt teszik. Más szóval nem emberre néz, nem a másikat nézi, hanem a megváltóra néz, aki neki az üdvösséget elhozta, és ennek fényében értékeli a másik embert is. Igyekezzünk inkább megdicsőíteni Isten kegyelmét azért, igyekezzünk inkább megdicsőíteni Isten pontosan azért, mert mások nem vesznek tudomást Isten jogos követelményeiről, és akit csak tudunk, befolyásoljunk arra, hogy fogadja el Isten szeretetét. És ehhez segítsen bennünket az Úr az ő kegyelméből. Amen.